Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk, 17 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest, tündérváros.
Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Hajrá, fiúk, mert fő a győzelem!
Ferencváros.
Pest, nyájas olvasóim! Mint minden nagyobb városak, több városakból van összeszerkesztve. Vagy voltaképp Pestből több városak nőttek ki, mint például a testből a karok és lábak, melyek aztán a testnek kiegészítői lesznek, s véle egy egészet képeznek. Ezek a Terézia, József, Ferenc és Leopold külvárosak. Ha a dolgot minden oldalról megtekintjük, legcélirányosabb a felvett kép szerint a következő felosztás. Feje, az óriási testnek az ó, vagyis belváros. Hasa a Leopold város, lábai a József és Ferenc, kezei a Terézia város. A lábak tartják a testet, ha ez igaz, akkor igaz az is, hogy Ferenc és József városak tartják Pestet, azaz félre ne értessem, csak tejjel, tejföllel, vajjal, zöldséggel, főzelékkel, gyümölcsel, sőt, mint láttuk, midőn Elszler Fanni itt volt, még virágokkal is.
Az ötödik kerületben van egy angyal, büszke arcú, bodros hajú, hajlott orrú, s immár nem egészen karcsú. Ő oszt áldást a bőrzének, emelkednek a részvények, s felszökik a puza ára, egyetlen egy mosolyára. Ott van minden zsúron, kérem, flörtöl jégen, premiéren, ő van jóban minden bankkal, mert ő a Lipót, mert ő a Lipót, mert ő a Lipót városi angyal.
A hatodik kerületben van egy angyal, szelíd, nyájas, kicsit görbe, kicsit molett, de jókedvű, ritkán szájas. Ő vigyáz a rőfösökre, büntetően lesújt az ökle, mihelyt akad olyan szittya, ki a szegény zsidót szittya. Vigyázz, hogy Izrael atya őket cserbe sose hagyja. Hogyha baj van, győzi hanggal, mert ő a Teréz, mert ő a Teréz, mert ő a Teréz városi angyal.
Fenn az első kerületben áll a király palotája. Van ott angyal, de nincs dolga, csak a körmét faragcsája. Pedig szívesen vigyázna az ezer ablakos házra. De ha Bécsből jön az udvar, hoznak angyalt ők magukkal. Angyalt, akinek a szárnya nem fehér, fekete sárga. Két feje van közös nyakkal, mert ő a BB, mert ő a BB, mert ő BB bécsi angyal.
Kilencedik kerületben van egy angyal, huncut, pajkos, kicsit rongyos, kicsit piszkos, hanem azért nem sóhajtoz. Minden stiklit ő vesz észre, ő vigyáz a sok csibészre, mikor kint a népligetben verkli szól és hinta lebben. Ő segít a sok szegényen, éjjel, nappal, nyáron, télen, értük ide-oda nyargal, mert ő a Ferenc, mert ő a Ferenc, mert ő a ferencvárosi angyal.
Kevesen tudják, mert nem belszülött és nem bellakó, ritkán vetődik el arra a vidékre, hogy Budapestnek Buda és a belváros után a leginkább városi karakterű része a Ferencváros. Hogy mit értek városi karakter alatt? Legrövidebben úgy mondhatnám meg, hogy a múltat, amely kifejeződik kövekben, a szokásokban és magában az egész levegőben. Az Andrássy út, a Nagykörút és az Erzsébet város külső része mondva csinált, történettelen. Ellenben a Ferencvárosnak abban a belső részében, amit egy oldalról a Kálvin tér határol, más oldalról a köztelek, a dohánygyár, meg az Iparművészeti Múzeum fedel a kíváncsi szemek elől, harmadik oldalról pedig a városi tárházak végtelen sora szorít vissza a Szabad Dunától, ki egész a körútig, ott van a város. Az az igazi, a régi módi város. És különös, ez a picin kis város nem kisváros. Apró, sokszor földszintes házai, gyarló kövezete, sajátos, de minden rétegében szegény népvegyüléke nem a magyar kisváros levegőjét leheli, hanem azt a nagyvárosi szegény szagot, amit Londonban a Cheapside, Párizsban a Glignancourt, Péterváron pedig a Kamenné oszrov.
Méltóztassék nem terjeszteni. Erről a Cartierről senki sem tud, csak én. Alkonyatkor hirtelen Párizzsá alakul. Kicsi, de piszkos kávéházak, boltok, melyekből izgalmas gyümölcsfőzelék és hússzag árad. Különös figurának megjátszott emberek. Mögöttük egy elhanyagolt folyópart, mint a Szajna, és rájuk világít a Citadella, mint az Eiffel-torony. Ön éjszaka átmegy a téren, a vásárcsarnok mögött, és egyszerre jobbra és balra felébrednek a tyúkok, 100 tyúk, 1000 tyúk, és lármázni kezdenek. Itt nem szabad állomásozni, kérem, mondja egy késői rendőr egy magányos teherautónak. Leállt a motor, feleli bűntudatosan egy apacs. Nyavaját, kérem, mondja a rendőr, és órák hosszat veszekszenek az éjszakában, mint a párizsiak. Itt lakik az elmúlt, az elveszített szerelem. A Lónyai utca meredek kanyonjában, a Köztelek utca tengerfenéki magányában ütheti bottal a nyomát. A Calvin tér, mintha azért nőtt volna olyan nagyra, hogy órákon át várhasson, mint régen, valakire, aki már nem jön erre soha.
Átrobog a kocsi az Üllői úton, amelyet a régi pestiek ülleinek ejtenek ki. Élesztő szaga van itt a városrésznek, mintha a lebontott szeszgyár itt hagyta volna a szagát, és mint egy idegen, ellenséges, a város többi részével megvető viszonyban élő városrész kezdődik, a Ferencváros. Ez az a hely, ahol legrosszabb dolga van az adósságcsinálónak, mert nem csak megvetik, hanem meg is ütlegelik a becsapott hitelezők. A nőknek vastag lábszáruk van, mert a piac jó. És a házaspárok olyan jól tápláltak, kerekre hízottak, hogy az ember elgondolkozik, hogyan ölelik meg egymást ezek a párok, ha kedvük szottyan el. Soroksár felől megindultak azok a nyikorgó zöldséggel, tyúkkal, kenyérrel megrakott falusi szekerek, amelyek éjfél tájban lassú lépésben vonulnak a vásárcsarnok felé, és tanyák, kertek, falvak jó szagát hozzák be naponként a Ferencvárosba. Itt vannak azok a kis mellékutcák, amelyeknek harmadik emeletén nagy szegénységben meghúzódnak a könyvcsináló emberek, akik tehetségüknél fogva nem kaptak helyet Pesten, korán megházasodtak, gyereket fabrikáltak egy cseléddel, és papucsban ülnek háromlábú asztalnál, fejük lehorgasztva, soha sincs egy forintjuk sem. Ám de néha mégis szert tesznek némi pénz magra, miután reggeltől estig rohannak a városban fel s alá, kopott ruhájukat, borzos cipőjüket, rossz kalapjukat rejtegetve a falak mellett, és legalázatosabban kopogtatva kutyafejű szerkesztők és tudatlan könyvárusok ajtaján a kezükben tartott papírcsomaggal, amelyre álmaikat feljegyezték. Elgurult hozzájuk néhány tallér a dúsgazdag városból, mintha csak kíváncsiságból jöttek volna, mint a módos zsidóasszonyok, midőn utolsó szeretőjük is elhagyta, meglátogatják a házmester beteg gyermekét. A fogat a Bakács térre érkezett, ahol harangozás és gyermeksírás hangzik a nap minden órájában. A harangozást a plébános rendezteti, hogy a városrész lakói soha se felejtsék el keresztény vallásukat, míg a gyerek sírásért azok a jövevények felelősek, akik mindenféle útlevél és vámvizsgálat nélkül érkeznek a tájra egy messzi, idegen országból, és fogalmuk sincs az itteni hivatalos órákról. A szülészeti klinika cifra épülete, mely leginkább egy keresztelői tortához hasonlít, éjjel-nappal várja a város különböző részeiből érkező asszonyokat, akik megdagadva és csomagokkal érkeznek erre az állomásra, hogy itt életük legnehezebb óráját átéljék. A fehér kabátos doktorok, a fürge bábaasszonyok, itt meg annyi közvetítői az életnek. Bármilyen rossz volt a termés az országban, pang az üzleti élet, a kereskedők jajgatnak, a legjelesebb ügynökök már csak a Dohány utcai zsidó templomban híznak, itt éjjel-nappal forgalom van. Sohasem látott kiskezek, arcok emelkednek fel az ismeretlenségből, úszó mozdulattal lépnek ki a nagyvilágba, vörösen, izzadtan a kiállott fáradalmaktól, vékony hangjukon kiáltozva, izgalmat, könyt, szenvedést okozva, mind meg annyi csodálatos meglepetés. Hosszú fejjel, csapzottan, szinte aléltan küzdik ki magukat a levegőre, mindegy nekik hány óra van, éj vagy napvilág, egy másodperccel sem jönnek hamarabb vagy később, mint idejük elérkezett, és oly hallatlan erőszakosak, hogy érkezésükkor megállni látszik az egész világ rendje, csak az ő sírásuk, csak az ő jelenlétük tölti be a földet kelettől nyugatig. Ebben a babagyárban reggeltől reggelig rázzák azt a nagy szitát, amelyen át az élet új lisztjét a földre eresztgetik. Az óra kongat, az éjjeli tér sötét tornyában, a házmester nyitja a kaput, doktor és bábaasszony készen áll, sugárzik a villanyfény, halkan, visszafojtottan jajgat a szenvedés, majd őrjöngő jajkiáltások hangzanak, a papucsok szünet nélkül csoszognak a folyosókon, lépcsőkön, éber nőszemélyek vigyáznak más nőkre, mint arkangyalok, tej és asszony testszaggal van teli a ház, a vízvezeték úgy dolgozik, mint egy fáradhatatlan bajnok.
Estét.
Jó estét! Atyám, ön néhány nap óta szórakozottnak látszik, mintha valami bánat nyomná a lelkét.
Majd te is öreg gólya leszel, fia, meglátod, hogy az élet nem áll csupa békából. Csalódások vannak.
Ó, atyám, ezt minden élemedet gólyától hallottam már.
A sors néha üldözőbe vesz. Szöjj, utálom az életemet.
Ez fáj nekem, atyám.
Ne kelepelj annyit. Mi van avval a vacsorával?
Mintha könnyek csillognának a szemében, atyám.
Nem bírom tovább. Elébb utóbb úgyis meg fogsz tudni mindent, fiam. És így hiába titkolóznám előtted. Haltvált.
Figyelek.
Miről nevezetes a te apád?
Arról, hogy a gyermekeket hozza.
Hú, te egyszerű elme, te szimplex lény. Fáj nekem, hogy meg kell ölnöm ezt a legendát. Kedves fiam, ez nem igaz.
Hogyan? Nem igaz?
Nem. Én nem hozom a gyermekeket. Ez oly igaz, mint ahogy Spitzer a nevem. A szomszéd gólya, a cselejtei, akire a gentri gyermekeket fogják rá, szintén nem hozza a gyerekeket. És a nagybátyád a Löbl nevű gólya szintén egy csaló. Ezt a legendát, mint az emberköltő mondja, ránk kenték a századok.
Ó, hogy ezt meg kellett érnem.
Meg kellett érned. Holnap másoktól tudtad volna meg. Városunkban sztrájkolnak a tudós asszonyok, s ezért nagy a lárma. A múltkor itt a réte legeltek a tehenek, és az egyik azt mondta, hogy miért nem megyünk be a városba segíteni. Kénytelen voltam bevallani az igazat. A tehén elámult, és majd, hogy le nem köpött. Szégyellem magamat.
Mennyi illúzión foszlott szét?
Ó, a gazbábák. Ha ők nem sztrájkoltak volna, tovább fenn lehetett volna tartani ezt a legendát.
Ne sírjon, atyám. Majd vigasztalást lel gyermekeiben.
Az igaz. Ezeket legalább igazán én hoztam.
Kell idéznem Vitéz Lászlót, akit mi annak idején 3-4 éves korunktól Paprika Jancsinak neveztünk. Szinte ugyanúgy szerettük barátját, Fricit, mint ő maga. És nem volt egyetlen apró részlete a kalandos históriának, amit ne ismertünk volna kívülről. És mégis éveken keresztül minden nap a Népligeti programom első állomása Vitéz László bódéja volt. A mutatványos előtt néhány sor lóca sorakozott, hogy a fizetőképes közönség leülhessen. A kis terecskét fokhíjas léckerítés vette körül, azon belül a néni tányérozott. Igen rossz néven vette, ha elszaladt valaki, akihez odaérkezett tányérostó. Vitéz László svábos akcentussal beszélt, mint mai papája Kemény Henrik, azaz Henni, aki halál pontosan ugyanazt a szöveget mondja, amit gyermekkoromban már kívülről tudtam, nem úgy, mint az egyszer egyet, mert ezt a mai napig sem tudom. Akkoriban minden vágyom az volt, hogy egyszer kézbe vehessem Vitéz Lászlót és bábutársait, a kísértetet, a halált, a Molnárt, a kocsmárost, Fricit és az ördögöt. Mondják, hogy a tiszta vágyak beteljesednek. Ezt ebben az esetben igazolni tudom, a kapcsolódó történetet pedig elmesélem. 30 évvel ezelőtt különös dolgok történtek a Népligetben is, mint életem más területein is. A Népligeti Wurstlit halálra ítélte a politika, elkezdték lebontani a mutatványos bódékat, a hullámvasutat, a céllövöldéket, a ringlispilt, majd Vitéz László bódéját is. Henni hőseit ládába rakta, és sógorom Jakovics József szobrászművész segítségével éjjel egy targoncán a ládát kimenekítették a Népligetből, és felcipelték hozzánk a Rottenbiller utcai közös nyomortanyánkra. Jakovics ezt a ládát is, mint a többi 200-nyit, az előszobában tárolta, és mindaddig őrizte, amíg Vitéz Lászlót is rehabilitálták, és visszanyerte polgárjogát mind a mai napig. Azokban az esztendőkben kézbe vehettem a Vitézt, és könnyezni kezdtem a meghatódottságtól. Piros sapkája, fekete lakhaja, vörös orra és budgyos öltözéke visszahozta gyermekkoromat. És ma már tudom, hogy egymás szövetségesei voltunk. Vitéz László palacsinta sütővel halálra verte a halált, én meg izgultam az életéért, amit Jakovics valójában meg is mentett. Megmenekülése után nem sokkal Henni elkezdett ismerőseink körében előadásokat tartani. Ahogy mondani szokás nálunk, maszekolt. Azután elhelyezkedett a Magyar Állami Bábszínházban, ahol a későbbiekben már legalizálták a Vitézt, és a mai gyermekek örömére változatlanul halálra veri a halált.
Hogy hívdak?
Mint az apámat.
Hogy hívják az apádat?
Épp úgy, mint engem.
Hogy hívtak hát mindkettőtöket?
Egyiket épp úgy, mint a másikat.
Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-
kezdhet egy 7 éves fiú. Iskolába menet fát hord a pékkemencébe, s kap ezért a munkáért néhány karaj kenyeret. Iskola idő után a saját konyhájukat látja el tüzelőfával, amelyet az állomáson és a ferencvárosi kiserdőben lopkod össze. Iskola idő alatt pedig a tanító küldi haza a gyerekeit dajkálni, míg a felesége a piacon van.
Télen kiszedték a palánkokat, vagy egy épülőház deszkáit csenték el. A ferencvárosi pályaudvarról induló, szénnel, fával megrakott kocsikat messzi úton követték. Felszedték a lehulló széndarabokat. Ha ilyen alkalom nem nyílt fa és szénbeszerzésre, egész gyermekkaraván ment ki a hideg reggeleken a Cséri telepre, és itt a szemétbányában összekotorták a salak között található széndarabokat. Attila is sokszor este tért meg, vállán néhány fahasábbal vagy rozsákkal, amiben kokszot hozott a szeméttelepről. A piac bódéi mögé kihányt fagyott krumplit és zöldségfélét is átbogarázták.
32 évvel ezelőtt a fegyintézet nyilvántartó könyvei szerint pontosan 1905. április 11-én este 9 órakor. Lázadás, kémkedés, rám bízott titkok elárulása, szeméremsértés, közveszélyes munkakerülés, állandó botrányokozás, beteges hazudozás miatt örökös dologházi fenyítésre ítéltek. 9 hónapig tartó vizsgálati fogság után elutasítva a kegyelmi kérvényemet, átutaltak a javíthatatlan bűnözők világába. A nyomozás eredménytelenségét a hatósági közege kínvallatási adataival palástolták, s a kínvallatás, mondhatom, egy örökké valóságig tartott. Hiába hangoztattam ártatlanságomat, a bíróság a nyomozati jelentést s a kikényszerített beismerő vallomást fogadta el az ítélet alapjául.
Én egész életemben hiába törekedtem, hiába voltam jó, hiába voltam rossz. Talán csak azért szerettem a mamát, mert ennem adott. Volt hova hazamennem. Mátyás tér 4. A pászti rokonánál olyan jó felvágotta tettem mindig. Ő adott volna többet is, de szégyeltem. Volna már olyan nagyon sokat enni, amennyit szerettem volna. Mi van ezen sírnivaló? Más is szégyelli magát. Én másoktól tanultam szégyelni magamat. Az Óriás utcán mentem oda, mikor hordtam a tejet. A Szigony utcán át. Olyan sokat bámészkodtam az utcán, sietni kellett volna, de Istenem, miért siettem volna? Meg a klinikáról hordtam ebédet az ételhordóban, meg a népkonyháról is, nem tudom, mi volt az az étel, amelyre emlékszem. Káposztás is. De kár, hogy édesanyám beteg volt. Talán most vagyok oly elhagyatott, mint akkor. A bajok lerakódnak az emberben, mint a csontokban a méz. 13 éves korom óta csak álörömeim voltak. Csak azért örültem, hogy ne hőköljenek vissza tőlem az emberek. Mihez is fogtak volna velem? Úgy lettek volna velem, mint én a mamával, amikor a klinikán feküdt csontig lesoványodva. Nem ettem meg az ételt, ami ott volt kihűlve az érli szekrényén. Talán ettem belőle mégis. És azért köpködök. Ettem, vagy az mindegy. Itt vagyok, és nem vagyok. Csak mások látnak. Majd, ha még idősebb leszek, akkor még a rossz fogak is hozzájárulnak mindehhez. Ha azt akarom, hogy szeressenek, mindezt el kell titkolnom. De akkor már nem szeretnek, mert tudom, hogy azt szeretik, akinek mutatom magam, és nem engemet. A Rubin azt mondta, téged mindenki szeret, hiszen a verseid te vagy. A verseim nem én vagyok. Az vagyok én, amit itt írok. Nem sokára indulnom kell, mutatnom kell, hogy valaki vagyok. Jönnek egymás után kéziratokkal az őrültek. Minek írnak? Az öncsalás, szélhámosság, Talán olyan, mint forgót csinálni. Talán csak azért várok többet a szerelemtől, mint amennyit kapok tőle, mert vertek. Mert azt akarták, dolgozzak, és nem engedtek játszani.
Még emlékszem egy külvárosi házra. A vén tetőn vígan fütyült a szél. A Veltlin még a kiskatóka jártak. Ott volt a mi fiú, ott születtem én. Az első bálat írbe-körbe útján, ott jártam ki az élet iskolán. Most jobban élek, vastagabb a tárcám, de gondolok rá, elmúlt ifjúság. Szervusztok, emléket álmok, bolondos, nótás fiú, megőszült, francstatti srácok.
Szabadrugás a Ferencváros javára 0-0-ás mérkőzés állásnál, amikor sok már nincs hátra.
Már mélyen benne jártunk az első világháborúban. Egy napon felröppent a hír. Schlosser Imre otthagyta az FTC-t, és átszerződött az MTK-hoz. A hír hihetetlennek hatott. A város nélkülözésektől elcsigázott népe abban a jegyrendszeres, kukoricakenyeres, korlátozásos időben egykedvű belenyugvással fogadta a papírbakanyszállító küzelmeinek leleplezését, tudomásul vette a bajós eseményeket alig rejtegető Höffer jelentéseket, de hogy Schlosser... Kisdiák voltam. A Chicago város részből, ahol laktunk, beszaladtam a nagykörútra híréhesen, hogy megtudjak valamit. Komor, kora őszi, olmos délután volt, az eső csepegett. A New York palota előtt a Dohány utcától egészen a Rákóczi útig szorongott a tömeg, olyan sűrűn, hogy csak fejeket lehetett látni. A kiadóhivatal kirakatában negyed óránként kitett újabb híreket várták. Hát igaz. Schlosser az MTK-é. Az FTC nem áll ki többi az MTK ellen, nem játszik vele egy bajnokságban. A közlekedés megszűnt, a villamosok bánatosan, hosszú sorokban vesztegeltek. Egyesek felpattantak a magukkal hozott sámlira, szónokoltak, tüntetés és ellentüntetés követte egymást, senki nem moccant. Órákig tartott, amíg a lovas rendőrök szétzavarták a felizgatott embereket. Schlosser nem csak futballista volt, hanem a labdarúgás jelképe. Ezrével vonta el a lóverseny közönségét, hódította meg őket a futball számára. Görbe lábairól épp úgy tréfálkoztak, mint Király Ernő a Bon Vivant nagy füleiről, vagy Gyárfás Dezső a komikus potroháról. A század első két évtizedének Budapestjén az ő figurája volt talán legnépszerűbb. Verte Fedák Sárit, verte Janek Gézát, a lovast. Amikor csapatával a londoni túráról hazatért, a pályaudvar előtt kifogták fiákkerjéből a lovakat, s a hívek vontatták haza lakásáig. Európában a monarchia idején sokan onnan tudták meg Magyarország létezését, hogy látták őt játszani. Ha feltűnt az utcán, csapatostul kísérték, és nem csak gyerekek. Divat volt az újszülötteket Imre névre keresztelni, fél évenként festették meg az arcképét. Az ország, a város büszkén fogadta rokonának, de szűkebb családja az Üllői út, Erkel utca, Lilium utca, Soroksári út vidéke volt. Ezt hagyta ott az MTK-ért, ma már tudjuk nem pénz miatt, hanem megsértődött, mert egy szabadjegy kérését visszautasították. De az egyszerűsítő, gyanakvó képzelet vesztegetést szimatolt. A városláza 40 fokra szökött föl, népmesei mozzanatokkal úgy képzelték el esetét, mintha a piruló leányzót szerelmesétől egy gazdag kérő elrabolta volna. Aztán játszott az MTK úgynevezett aranycsapatában, ám ragyogása megkopott, csillag maradt ugyan, de sok csillag között. Partnere, Scheffer, a gólkirály nem szenvedhette őt, állandóan szitta, még nagy gólarányú győzelmek után is. Egymás mellett játszottak, de végig magázódtak, ha lehet még a köszönést is elkerülték. Egyszer Scheffer rárivalt. Miért driblizik? Mire az örökké szótlan, partnere szapulásait, dorgálásait szelíden tűrő ember így felelt, mert tudok. Mondják, utolsó éveiben sokat kóvályogott az imádott Franzstadtban, gyakran lehetett látni őt, amint görbe lábaival rótta a kövezetet a régi házak között. Nyilván eltűnt ifjúságát kereste, és az azóta beépített grundok nyomait. A grund fia volt a Pál utcai fiúk nemecsekje, s a grund fia volt Slózi is, a gyep fejedelme és az élet nemecsekje. Ég legyen ti véletek, hüllői úti fák.
Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Hajrá, fiúk, mert fő a győzelem! Száz kis leány, egy gólra vár, száz csókot ár, majd a győztes meccskodár! Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Hajrá, fiúk, csak tovább! És süvít a labda,
Központi Zálogház, Kinizsi utca 12. Romantika és viszolygás övezi. Előbbi érthető. Amikor is sűrűbben látogattuk, több hajunk és fogunk volt még. Utóbbi reakció is. Kevés ember szereti, ha elfogy a pénze. Ehhez járul a kiszolgáltatottság érzése. Mindig rossz pozíció, ha én ajánlok fel valamit, s nem tőlem kérnek. Erkölcsi megítélése épp oly értelmetlen, mint egy fogkefe morális besorolása. Az idejáróknak közös társadalmi, szellemi, etikai tulajdonságuk nincs. Láttam itt már Kossuth Díjas színművészt és prózaírót, vándorcigányt, volt őrgrófot és szakmunkást. A pénz sok mindenre kelhet váratlanul vagy titokban. Igen drága ajándékra, és igen olcsó vacsorára, kórházi borravalóra és sürgős kártyaadósságra, egyiptomi hibuszútra és koporsóra. Lehetsz Márki. A Márki azt játssza, hogy nem nagyon érdekli az ügy. Bánja is ő, bánja is ő. Ha beveszik a holmit, hát Istenem, ha nem, nem. Kapcsolatukkal a Zaci nyer. Mondhatni, társadalmi arriválás a Zacinak ez a rövidnek ígérkező viszony. Jó módszer kivált, ha a becsüs 35 esztendősnél fiatalabb, és hölgy meg nem értett a gesztus egyáltalában. Az élet szépségeire fogékony, igényes, összetett lélek. Öreg férfi becsüsöknél sajna haszna vehetetlen. A nimolista megalázkodásával zsarol. Ő nem csak a holmit adja, hanem a legtöbbet, amit ember adhat, méltóságát, önbecsülését, állampolgári öntudatát. Ő maga szólja le az árut. Tudom jól, hogy vacak, ha egyszer ez van, rongy. Mi az, hogy rongy? Szuper rongy, rongyissimus. De hát én is rongyember vagyok. Holmim lényegemet fejezi ki. Nem igazságot, irgalmat kérek méltatlan fejemre. Idősebb hölgyek nehezen tudnak ellenállni. Jobb napokat látottak férfi becsüsnél is bedobható. A golyó. Déli bábos rónák gyermeke, karakán fiszkó, mokány kölök őserő. Úgy csinál, mintha nem tudná, hol jár. valójában az állokházban-e, netán a Nemzeti Múzeumban, az Országos Traumatológiai Intézetben, vagy az Állami Egészségügyi Hivatalban? Ízes Stein nyelven beszél, kissé szorong a bűnös város cselvetései miatt, kiprovokálja a gyámolítót, a zálogházi idegenvezetést. Sorstársaknál, bácskai gyerekeknél, galamblelkű szőke szűzlánybecsüsöknél, piteillatú postás kisasszony alkatoknál számíthat Holmia jobb besorolására. A jópofa. Kiszti Andal köszön, viccet mesél, portékájhoz anekdotát fűz, ismeretes fiatalabb operett színházi és idősebb megyei kisuras Berci bácsis kiadása is. Kivesző maszk, mert túl nagy befektetést igényel, sok gürc néha semmiért. A végzetes ember. Láthatóan tragédia miatt került ide. Vigyázat, egy zaciban csak egyszer süthető el. Nem tévesztendő össze a nimolistával, mert könnyét visszafojtja. Éppen csak jelzi, hogy van mit visszafojtania. Nem kér, jár neki a kárpótlása végzettől. Kisebb értékeket lehet így beadni próbaidős alkalmazottaknál. Majd elfelejtettem. Azt is meg lehet csinálni, hogy fogja magát az ember, és minden további nélkül bevisz valamit. Semmi cirkusz teketória, megkapja a pénzt, és kész. Előnyei, gyors, egyszerű. Még ez ígéri a legtöbbet. Viszont nem olyan szórakoztató.
No, és mit vesznek be?
Mi ezt a minden?
Mégis.
Autótól mosott vasalt alsó neműig.
Próbálkoznak mással is?
Családi fénykép, feszület, gyerekjáték, húskonzerv, Rákosi összművei gyűjteményes kiadásban, punktroller szemüveg sérkötő.
Csalás?
Ritkán, itt nehéz.
Adott már be?
30 éve, még mint civil.
Szereti a szakmáját?
Érdekesek az emberek.
A legnagyobb forgalom?
Fizetésnapok előtt hóvége.
Óra szerint?
Munkaidő előtt, duhajság, kártyaparti után.
Megveti a felet?
Az is ember.
Nem gyűrölik önt?
Tőlük kérdezze.
Valami jó tanács az emberiségnek?
Addig nyújtóz, ameddig a takaród ér.
Ez esetben állás nélkül maradna.
Úgy sem fogadják meg.
Na igen. Politúrozás, citlingelés, takarítás, reggel 7-től este 7-ig. Fizikailag megerősödtem, és kezdtem eligazodni a nyílt vizen. Boldog voltam barna, enyves kötényemben, amikor a segédúr kedélyesen hátba vágott. Szerettem a Franstadt kis utcáit, a Boráros tér, a Rádai utca macskaköveit, a hűvös kapualjakat, még a magasabb emeleteket is, ahová gurtnival hordtuk a szekrényeket. Sokat tanultam az emberektől és az emberekről. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, prések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgás tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker. A mozdulat nyugodt és egyenletes. A szenvedély állandóságot nemz, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból. Ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudás pilléreken alakul győzelemmé, ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak, ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovácsol. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészettől. Ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki, ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja. Ahol a munka szervez célt, a cél szervez embert és munkát. Hányszor vágytam vissza a handabandázó szervezetlenségből, művészi körökből a krisztusi műhelybe, az ősi C-be, ahol a tudás szab rangsort, ahol tiszta és emberséges minden, akár a cseresznyefa simogatása, a dió bőgőmély barnasága, a körte bölcsbiztonsága. Felsöpröm a műhelyt, helyre kerülnek a szerszámok, mágnesre ragadnak az elgurult szögek. Este van. Feszülnek az izmok, az agy nyugodt. Minden nap tettünk valamit. Nyugodtan alszik az ember, akár a bölcsőben, akár a koporsóban. Fontosak vagyunk, és pontosak, akár az órák.
Budapest tündérváros. Ferencváros. A forgatókönyvet Erki Edit írta. Közreműködött Benedek Miklós, Ince József, Pápai Erika, Rajhona Ádám, Sinkó László, Tomanek Nándor, Törőcsik Mari. Munkatársak voltak Csillag Judit, Kádár László, Kő Katalin, Szűcs Ferenc. Szerkesztette László György. Rendezte Bányai Gábor.
Az irodalmi összeállítás 1985-ben készült, és legutóbb egy évvel később, július 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vandi Iván íróanyagai. Az íróval Cigány György beszélget.
Hát azt én már most megmondanám, hogy a legfrissebb olvasmány emlékeim, élményeim közül József Roth, a Hamis Súly című könyvét, ami engem meglepett frissességével, írói bátorságával, és azon, hogy tényleg egy egészen kiváló írói teljesítmény. Abszolút, az a legjobb értelmében abszolút modern.
Körülbelül egy évet talán fejezted be, ha jól emlékszem rá, a Trafik című novella füzért, vagy kisregényt, nem is tudom a műfaját, vagy azt hiszem, azt lehetne mondani, hogy lírai epizódokat, vagy aminek akarod, szóval
ezután,
a Mándi írást. A Mándi írást, és hát a kortárs legújabb számában már láthattunk újat. Ez egy újabb téma, vagy egy újabb fonál, amiben ezeket az általad szeretett, és ki nem meríthető, és mindig frisset, és mindig újat, és nagyon gyakran megdöbbentő, tragikusat, szomorút, és milyen jellemzőt ábrázolsz. Ez most milyen formát, milyen témát kapott?
Ugyancsak a lirai epizód kifejezésnél maradhatunk. Ez egyébként a fonál a régi, kapcsolódik a Trafikhoz, és az egész a Tájak tájaim lirai sorozat, novellisztikus sorozatba tartozna. Ez lenne talán az utolsó előtti darabja, a Villamos. A Trafik és a Villamos között a Bútorok. Az én kedves tájaim, hát a borzasztó vonzó tájak. Mosoda, lift, hátsó udvarok, lépcsőházak, züllött utcák, amelyek ragacsosak, és nekem mégis nagyon kedvesek.
Esetleg a stúdiókra is sor kerül?
Hát nem akarok fenyegetőzni, de nem lehetetlen.
Sok időt eltöltöttél a stúdió környékén.
Hát igen. Hiszen ezek szerepeltek már, nem is egy önálló ciklusban, de a Magnó, a doboz, ugye, amiben fölvettek interjút vele, majd letörölték, és aztán soha többet nem került adásba, ez valahol fölvillant.
Hogyne.
Erre emlékszem, erre a novellára. Mi az, amit most fölolvasnál?
Én most a Villamosból olvasnék fel egy részletet. Kossuth Lajos a Terész templomnál várta a villamost. Oda dőlt a templom sárga falához, szemét félig lehunyta. Senki se törődött vele. Csak hadd áldogáljon itt ez a szakállas öreg. Egyébként ő se törődött senkivel. Egy-két kávéházba benézett. Odaült volna egy asztalhoz beszélgetni, vagy talán éppen vitatkozni. Mondjuk, ha bent találja a hírlapírókat, azokat az örökké izgatott fiúkat. De hát senkit se talált a kávéházban. Az utcán se akadt össze senkivel. És most már igazán nincs semmi más, mint felülni egy villamosra, felülni és egy kicsit körülnézni. Ahogy feltűnt a villamos, levált a falról. Mintha egy öreg kőszen csúszott volna le, várni lehetett, hogy szétporlad a járdán. Felkapaszkodott a kocsira, nem lehet mondani, hogy előre engedték volna, de nem is lögdösték. Egy darabig a peronon áldogált, figyelmesen nézte a boltokat, a járókelőket, az utcát, ahogy átsütötte a langyos tavaszi napfény. A kalauz megérintette a vállát, gyengéden, szinte kollegiálisan, ki tudja. Talán egy nyugdíjas kalauz az öreg ebben az ormótlan, sötét-szürke kabátban. Valósággal várta, hogy előhúzza a nyugdíjas bérletet, de nem, ő pénzt guberált elő, összeragadt filléreket. Beljebb sodródott. Egy kislány belefúrta magát a kabátjába, beletemetkezett. Mindig ezt csinálja. Elkínzott női sóhaj. Egyszerűen nem lehet vele felszállni egy villamosra. Ugyan? Tessék csak hagyni. Az ablaknál ült, kifelé bámult. A fasor. Elmosolyodott, de csak egy pillanatra. Az Andrássy út. Na persze. Az ő műve. Róla nevezték el. Ki akarja elvitatni a Gyulától? Csak hát ezért volnának egyebek is, kedves Gyulám. Na, hagyjuk. Miért kell ezen rágódni? Maradjunk az utcáknál, meg a fáknál. Mégis. Ezt azért nem vártam volna, hogy éppen ő tegye Ferenc József fejére a koronát, hogy éppen a Gyula, mindegy. Most már igazán mindegy. Jól van, Gyula. Rendben. A villamos szerényen elcsúszott az Andrássy út mellett. Tovább somfordált. lapos tetejű apró házak közül indult a félrecsúszott számtáblájával, örökké sáros oldalával. Mintha sártengereken törte volna magát keresztül. Üres telkek, korhat kerítések kísérték, kültelki futballpályák, elképesztően szűk utcák. Aztán mindez elmaradt, a körút mellett találta magát, tovább, tovább, még rácsengett egy gőgös hatos kocsi, bebújt egy mellékutcába. Csavargó. Kossuth elmosolyodott az ablak mellett, züllött, vén csavargó. Bejárja a város, csak tudnám hová visz. Vécsei utca. Ez állt egy sarokház tábláján. Elkomorodott, összehúzta magát az ülésen. A tábornokok, a tábornokai. Vécsei Aulich Nagy Sándor. Árnyak emelkedtek fel, halottak árnyai. Akadt, aki tisztelgésre emelte a kezét, akadt, aki csak úgy belemerett a levegőbe. Sápadtan lobogó mécses a szürke téren. Egy szakasz honvéd a villamosban, a vörös sipkások. Előre hajoltak, furcsán, öregesek. Oly csüggetten, mintha lekéstek volna egy csatáról. Kossuth felemelte a kezét, hogy feléjük incsen. A villamos zökkent egyet, megrovó hang. Nem is hadirokkant, és hogy befészkelte magát. Ugyan hagyd. És különben is honnan tudod, hogy azt látni, az ilyesmit azért nagyon jól lehet látni. Öreg ember, de hagyd már. De Kossuth fölrezzent, hátra nézett úgy a válla fölött, és most már látnia kellett azt a kis táblát, hadirokkant ülőhely, alig mert visszafordulni. Hát, ha beleütközik egy tekintetbe, egy olyan zord, rendre utasító tekintetbe. Kinézett az ablakon, makacsul elszántan, csak nem állítanak fel, azt azért csak nem merészelik. Ki ez az alak, és mit integet? Elment az esze? Megőrült, a kalapját lengeti? Sovány, borotvált arcú férfi futott a villamos mellett. Egy kissé lemaradt, már úgy tűnt, hogy kifulladt, de aztán megint elkapcsolt, a kalapját lengette. Lojács, Lojács! Kossuth Lajos félig felemelkedett, arcán döbbent ingerültség. Na tessék, még csak ez hiányzott. És mi az, hogy Lojács? Mióta vagyok én ennek Lojács? A tolakodó végül lemaradt. Kossuth még mindig úgy előre dőlve, mint aki még mindig gyanakszik. Lehet, hogy ez az alak felugrott a lépcsőre, az ütközőre. Valaki visszanyomta, üljön le, bácsika. Eszelősen maga elé merett. Még mindig csak azt ismételgette. Lojács, Lojács. Esőcseppek az ablakon, ideges ferde vonalakban folytak végig az üvegen. Ernyők nyíltak odakint az utcán, ernyők futása. Egymásra boruló ernyők egy téren. A villamos elfutott mellettük ki a Dunára. Kossuth levette a kalapját, végig simította karimáján, a térdére tette a kalapot, ölébe vette. Hát elég ócska. Beázások, sötét foltjai.
Köszönjük szépen a novella részletet Mándi Ivánnak, ami a legújabb kortársban olvasható, és reméljük, hogy rövidesen könyv alapban is.
Mándi Ivánnal Cigány György beszélgetett. A Villamos című novelláját a szerző adta elő. A felvétel 1980-ban készült, és legutóbb 2016. október 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Van köztetek valaki, aki most van először kakaó koncerten?
Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kell a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
Miért kedvenc hangszer a tuba?
Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó Koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.